Nyári párról. A heves perccel Móricz tábornok 1849-ben levelet írt a Honvédelmi Bizottsághoz fenyegetőzve. Én rögtön megyek Debrecenbe, szétverem az országgyűlést, aztán fordulok a németre, és azt verem meg. Nyári pár nyugodtan válaszolta. Ugyan, kedves barátom, nem fordítanád meg a dolgot? Vernéd meg elébb a németet, és aztán jönnél Debrecenbe az országgyűlést szétverni. És a válasz egészen lecsillapította a tábornokot. Egyszer Medve Imre, vagy az atya kívánt vele beszélni, midőn épp nagy dolgokba volt merülve. A belépő többször ismétli. Kérem, alássan, én Medve vagyok. Sajnálom, de én nem tehetek róla. Felelé Nyári Pál futó mosolyjal az iratokról fölpillantva. Sokan emlékeznek még a hírhedett Kónféle bűnpörre, amelyben Nyári Pál alispán oly részre hajlatlan szigorral járt el a roppant gazdagságú vádlott ellen, kinek kiszabadítására hatalmas és nagy befolyású pártfogói minden lehető eszközt megkísérlettek. De sem kincsek, sem fenyegetések, sem furfang Nyárit meg nem ingatták. Ekkor arról az oldaláról akarták megkerülni, melyet férfiaknál gyönge oldalnak neveznek. Egy napon Sodelné, az ünnepet művésznő, kit Nyári a bálványozásig tisztelt, dicsekedve mondá Nyárinak, hogy egy szép igaz gyöngynyak ékszert kapott ajándékba művészetének egy tisztelőjétől, kitől úgy hiszi, hogy elfogadhatja ez ajándékot, mert az illető nő. Ki az a nő? Kérdé Nyári. Sodelné megnevezte. Nyári ráismert, hogy ugyanaz a nő őt magát is megkísértette már Kón ügyében engedékenységre bírni. És ekkor Nyári azt mondá az imádott hölgynek. Asszonyom, vagy tőlem válik ön meg a percben, vagy gyöngyétől. És Sodelné a sok ezreket érő gyöngysort rögtön visszaadta az ajándékozónak. Kont pedig teljes súlyával büntette a megtorló igazság. Ugyanezt az embert végül Görgei fővezér, mint csaló élelmezési biztost fölakasztatta. A halál tréfája. Szegény Mócs Zsiga, a derék újságíró nagybetegen jött fel fiúméból Budapestre. Meglátogattam őt a fogadóban, mozdulni se tudott ágyában, de mosolygott. No, édes öregem, most az egyszer csak ugyan végem van, mert a halál már csúfolódik velem. Mikor tegnap reggel megérkeztem a déli vasúttal, nagy nehezen kívánszorogtam a pályaház elé, hogy kocsiba üljek. Kocsi nem volt a közelben, de szép csendesen felém gördült egy cifra halottas szekér, s az ezüst bojtos fekete bakról gyász kucsmáját megemelve nagyot köszönt nekem a kocsis. Szerencsés jó reggelt kívánok! De már erre hűlni kezdett bennem a vér, hanem azért mégiscsak megálltam, vajon mi dolga lehet velem ennek a fekete embernek. A kocsi megállt, és a kakastollas automedon olyan formán tekintett le rá, mintha azt mondaná, nem tetszik felszállani. Kicsoda maga? Kérdeztem tőle az iszonyat haragjával. Hát már nem ismer a tekintetes szerkesztő úr? Bizony nem ismerem. Én vagyok, kérem, az a bajai legény, akit betetszett segíteni a lóvasúthoz kocsisnak. Nem sokáig szolgáltam ott. Itt az entrepríznél jobban fizetnek. Biz az igaz, gyomor kell hozzá, tehát én állom az ilyesmit. Ezt mondta a halál parád és kocsisa, aztán megint nagyot köszöntve, lassan odább indította négy szerecsen lovát. És a halál nem elégelte meg ezt a tréfát. Ma reggel fogom az egyetértést. Belepillantok az idegenek névsorába. Hát az aranysas vendégei közt Mócs Zsigmond helyett sajtóhiba révén az van Morzs Zsigmond. Noha a halál már a szedőkkel meg a korrektorokkal is összeesküdött ellenem, hogy megtréfáljon, akkor nem késik soká. Szegény barátomnak igaza lett. A tréfás halál 2 hét múlva elvitte őt. A legrosszabb napokból. Révész Imre 1851. októberében magyar ruhában, pörge kalappal indult külföldi útjára. Bécsben egy úr, titkos rendőr megállítja az utcán. Nem tudja maga, mi a tisztesség? Révész Imre csodálkozva nézi magát és az embert is, végre azt a felvilágosítást kapja, hogy ilyen kalapot nem illik és nem szabad viselni. Kénytelen volt tehát pörge kalapját zálogba adván a kaposnál egy fehér cilindert bérelni, melyet aztán Bécsben viselt. Mikor pedig tovább utazandó volt, s a cilindert visszaadta, pörge kalapját zsebbe valójába rejtve, kezében vitte hajadon főtt a vasútig. Révész Kálmán közlése. Ez a bécsi állapot még istenes volt, de a pestbutai... Tóth Kálmán 1850 tavaszán Pestre jött bajáról. Kora reggel a Nagy Kristóf előtt áldogált. Egyszerre lerepül pörge kalapja, hátul ütötte le valaki. A fiatal poéta dühösen fordul meg, s mit lát? Egy fekete-sárga uniformisos rendőr a sárba tiporja a kalapját mondván. Was? Betyáren hut? Da hast. Mi, betyárkalapod van? Ennek utána a policáj karol ragadt a Tóth Kálmánt, bevonszolta a legközelebbi kalaposboltba, és rámutatott a hajadon főtt ifjúra. Adjatok ennek az embernek kalapot! Tóth Kálmánnak a fejébe nyomtak egy iszonyatos angstrőhét, a rendőr pedig belenyúlt a zsebébe, mármint a Tóth Kálmánéba is, kivette belőle a tárcát. Mit kóstál? Aztán fizetett, és odalökte a tárcát. Most már mehet, Kend. Hát, amikor ugyanaz időben a policáj az utcán csípette minden a 40-es évek elejének divatja szerint körszakált viselő magyart, és betuszkolta a borbély műhelybe, így kiáltván. Borotválja meg ezt a nyomorult Kossuth kutyát! Ott strázsált, míg a szegény hazafi képét nem borotválták csupaszra. A tilalom és az engedelem. A Bach korszak alatt a debreceni szuperintendencia gyűlést akar tartani. Mikor a gyűlést megnyitó imádság az öreg Balogh Péter püspök ajkáról elhangzik, a nagy templom ajtajában megjelenik a császári biztos, és így szól. Császár ő felsége nevében betiltom a gyűlést. Én pedig, felel az őszpüspök, Isten ő felsége nevében megtartom. Dr. Szászi István közlése. Fitos. Ezt Feleki Miklós bátyánktól hallottam. Szent Tamás egyik ostromakor történt. Az ostrom nem sikerült. Visszavonulót fújtak. Máriás észreveszi, hogy az egyik oldalon még lövöldöznek. Kiküldi egyik tisztjét, megtudandó a lövöldözés okát. Az visszajön, hogy egy káplár alja honvéd lövöldöz, de visszatérni nem akar. Jó idő múlva jöttek csak azok vissza. Máriási elébük ugrat és haragosan kérdi a vezető tizedest. Nem hallották, Kentek, a visszahívó kürt jelet? Hallani hallottuk. Akkor miért nem jöttek a többiekkel? Mert puskaporunk is volt, golyóbisunk is volt, no meg rác is akadt a sáncok között. De ha én Kendet tizedes, engedetlenségért főbe lövetem, löveti főbe az úr a kutyáját, de nem engem. Tudja-e, hogy kivel beszél? Én tudom, tehát az úr tudja-e? Én vagyok Magyarország első táncosa, Fitos. És Fitos tizedes ezek kijelentése után kivág az egész arcvonal előtt egy hatalmas piruettet. A főbelövésből természetesen semmi sem lett, de Fitos uramnak még aznap le kellett vetni a honvéd ruhát. Dr. Szászi István közlése. A magyar áldomás. Mikor Garibaldi 1860-ban Nápolyt elfoglalta, Tűrtábornokot tette meg a város katonai és polgári kormányzójává. Tűrtábornok tiszteletére ez alkalommal a garibaldisták fényes lakomát rendeztek. Persze ott volt a sok magyar tiszt is, közöttük Csernátonyi Lajos, aki akkor, mint hadbíró működött. Egymást érték a lelkes pohárköszöntők, a kedv csapongott. Egyszer csak Csernátonyihoz fordul egy olasz őrnagy. Kedves barátom, egy ötletem támadt, egy néhány magyar szóval szeretném fölköszönteni a tábornokot. Ugye mondjon nekem az önök szép nyelvén valami alkalmas frázist, amellyel beszédemet végezhessem. Szívesen, válaszolta Csernátonyi. Például ördög bújjon beléd. Haj, sóhajtott az őrnagy, ez igen nehéz, meg hosszú is, de kérem, írja le számomra, majd csak megtanulom valahogy. Csernátonyi leírta a magyar áldomást. Az őrnagy vagy 10 percig tanulmányozta nagy keservesen, majd fölmondta hűtanító mesterének, aztán poharát emelve, fényes beszédben éltette Tűr Istvánt, a magyar hőst. Végül engedje meg a tábornok úr, hogy az ön dallamos anyanyelvén fejezzem ki szívem őszinte érzelmeit. Ördög bújjon beléd! Lelkes víva, evvíva kiáltások az olaszok részéről, a magyarok pedig majd az asztal alá fordultak nevettükben. De sőt, oda is fordultak tüstént, mert Tűrtábornok legott fölállva így válaszolt ünnepi komolysággal. Bújjon ám az öreg anyádba! Én is magyarul szeretném viszonozni jó kívánságaimat, kedves barátom, és oly hatalmas beszédet penderített, hogy az olaszok majd szétszették a házat nagy lelkesedésükben, és nem vették észre, hogy a sok magyar tiszt mind félholt a nagy kacagástól. Arany János haragja. Az 50-es években nagykőrösi tanárkodása alatt egy Atki Antal nevű zsidó tanítványa volt, kit szorgalmas derék magaviselete miatt igen kedvelt. A nagykőrösi diákok gyűlölték a zsidókat, s azért a kedvelt tanítvány, kinek szerencsés arca nem árult el a sémita származást, csak olyan vastagnyakú kávinistának vallotta magát, mint akármelyik társa. Egy nap azután kisült, hogy csak szerepet játszott, mire aztán egész összeesküvést forralt a diákság, hogy megbüntesse a színeskedőt, ki zsidó létére buzgón eljárt a református templomba. Délután már a fórumon lesték társai, és amint belépett az osztályba, a két legerősebb köpenyét ráteríti, a többi megütötte, verte ki ököllel, ki léniával. Szegény zsidó fiú kiabált, de mind hiába, a diákság csak annál jobban püfölte, sőt, néhányan elkiálták, üssétek agyon! Ebben a pillanatban lépett be Arany János. A fiúk szétugrottak, és szégyenkezve siettek helyükre, mert tanárukat rendkívül szerették. A költő szelíd pillantást vetett a megsanyargatott zsidó fiúra, aztán megfordult, és szó nélkül elhagyta a termet. A megijedt ifjúság azt hitte, hogy most példás büntetés vár rá, de Arany János nem tért vissza, sőt, meglepetve látták, hogy a haragvó tanár másnap se néz feléjük, az egész leckeórát egyedül töltötték. A fiúk elbúsultak, és mikor harmad és negyed napra nem láthatták szeretett tanárukat, tanácskozásra gyűjtek össze, hogy miként engeszteljék meg. A 2. osztály egy küldöttsége végre elment Arany Jánoshoz, és előadta kérelmét, hogy előadásait kezdje meg újra. A tanár hidegen nézett végig rajtuk, és azt mondta. Olyan osztályt, amely valakit a vallása miatt bánt, én nem tanítok. Ezzel otthagyta őket. Másnap még nagyobb küldöttség ment lakására, de ezt nem fogadta a költő. A megszégyenített és levert tanulók erre a tanári karnak esedeztek, hogy legyen közben járó. Ez használt. A diákság ünnepet rögtönzött amaz alkalomra, hogy tanára megbocsájtott, és ismét elfoglalta a katedrát. E megindító jelenetben mindenki érezte, hogy Arany János nagy ember. Pesti Hírlap, 1882. Aki az Istennél is okosabb. Várman Mór, a magyar parlament első zsidó tagja, elmés okos ember volt. Csak egy nagy gyengéje volt, attól, amit egyszer állított, nem állt el a világ minden kincseért sem. Amit egyik meghitt barátja arra használt felmidőn, Várman vele vitába bocsájtkozni akart, hogy így feleljem. Kedves barátom, veled nem merek vitatkozni. Nem mersz, kérdi Várman. Ó, igen, nem merek, mert Móricz, te okosabb vagy az Istennél is. Mármint én, kérdi Várman, nem tudva, hová akar kiukadni a barátja. Persze, hogy éppen te, mert Isten mindent tud, de Várman Móricz mindent jobban tud. A protekció. Dr. Mariska Vilmos, a pénzügyi tudományok jeles tanára, a Budapesti Egyetem jogi karának egyik legszigorúbb cenzora. Protekciót nem ismer. Az egyik jelölt azonban mégis jónak találta, hogy miniszter nagybátyjával magát beajáltassa. A tudós professzor helyeslőleg tudomásul vette a beajánlást. Elkövetkezett a szigorlat napja. A jelölt leült a számára kijelölt székre, és csak hamar megjelenik dr. Mariska. Ugye jelölt úr az, kit nagybátyja X miniszter figyelmembe ajánlott? Igenis, én vagyok az, nagyságos uram. A miniszterek, tudom, nem szoktak érdemtelent ajánlani, sőt, ellenkezőleg fel akarják hívni a cenzorok figyelmét, hogy az ajánlott mennyit tud. Hát remélem, hogy jelölt úr a legnehezebb kérdésekre is meg tud felelni. És csupa oly kérdést intézett a jelölthöz, hogy a legkitanultabb finánc se tudna rájuk megfelelni. A jelölt szerencsésen el is bukott, azóta se protezsáltatják magukat a jelöltek dr. Mariskánál. Az almádi csárda. Almádiban van egy csárda, vagy legalább volt Hajdanán. Az almádi puszta a veszprémi Káptalan, és két vármegyében fekszik, Veszprémben és Zalában. Valami pajzán eszű kanonoknak az jutott eszébe, hogy a csárdát ott a Balaton partján a két vármegye határára építse. A csárda tetejének szelemen fája volt a két vármegye határvonala. A túlsó parton jó két mérföldnyire szakadt ki a sió a Balatonból. A szelemen fa a sió torkolat közepére nézett. A szelemen fa iránya szabta meg a határt a vízen is, és ez mutatta meg, hogy ettől napkeletre fekszik Veszprém Balatonja, napnyugatra pedig fekszik Zala és Somogy Balatonja. De sok vidám perpatvar keletkezett ebből. Mind a három balatoni vármegye tele volt egyszeri duhajjal, szegény legénnyel, katonaszökevénnyel, sobriós kapajtásaival. Itt dogál most is 5-6 az almádi csárdában. Az ivószobának X lábú, hosszú asztala is a két vármegye határán nyúlik el. Az egyik oldalán a pad az egyik vármegyében, a másik oldalán a pad a másik vármegyében. Körül ülik a legények. Jön be a tehenes, szól valamit a csárdásnak. Csárdás odafordul a duhajokhoz. Gyerekek, jönnek a pandúrok. Honnan? Vörösberény felül. No, ez a Veszprém megye hadserege. A duhajok átülnek az asztal mellett a zalai padra, s tovább iszogatnak nyugodtan. Még rá is gyújtanak a régi dalra. Cifra szűröm, Veszprémben vettem. Jönnek a pandúrok, jön elől a nyalka őrmester, berúgja az ajtót, s betoppan a szoba közepére, utána 5 legénye. Kerekkalap, túzoktollal, lelógó fekete szalaggal a fejükön. Rövid dolmány, hosszú rojtos kék gatya, pitykés mellény rajtuk. Oldalukon bőrtarisznya, mindenféle lövöldöző, pipázó és étkező készséggel, vállukon a dupla csövű puska, jobb kezükben rövid nyelű fokos. Csizmájukon sarkantyú kiabál, meglátja az őrmester a duhajokat, Első pillanatra fölismeri, hogy ez a hatlábú Jóska Sümeg vidékéről és társai. Híres betyárok, össze is lövöldöztek már egyszer-másszor az alaj pandúrokkal. Na, ezek ugyan kapóra jöttek. De hát Szalavár megyében vannak. Oda a pokol fenekébe csak nem mehet utánuk, nincs parancsolatja az alispántól, annélkül pedig nem mehet. Adjon Isten, kenteknek is. A pandúr csak tegezi a betyárt, a betyár meg kendezi a pandúrt, akkor így békességben vannak. Oda nyújtja hatlábú Jóska a vászonkorsót az őrmesternek. Igyék egyet, őrmester úr, adom becsülettel, ki lesz fizetve az ára emberséggel. Nagyot kiált az őrmester. Az áldóját az öreg apádnak. Régen kereslek már benneteket, ha legény vagy. Gyere idább egy lépéssel. De azért csak húz egyet a vászonkorsóból. Tudja azt ő jól, hogy ezt az egy szavát hatlábú Jóska meg nem fogadja. Lettelepszenek a pandúrok is, de ők már csak a veszprémi padon. A csárdás szó nélkül rakja elég a vászonkorsót. Elkezdenek egymással évődni, legénykedni, kalandjaikat elbeszélni. Elvégre hatlábúik fölkerekednek, és maguk ajtaján kimennek. Isten megáldja kenteket. Az őrmester a fokosát rázza utánuk, hatlábújék pedig eltűnnek a felső őrsi öreghegy sűrű csalitjában. Másnap az őrmester jelentést tesz a főhadnagynak, a főhadnagy az alispának, hogy hatlábú Jóska hatod magával az almádi csárdában láttatott kisasszonynak utánvaló csütörtökön délután, és onnan a felső őrsi öreghegy felé menekült. Nosza az alispán stafétával értesíti azonnal Zala megye alispányát, aki meg is kapja a sürgős levelet 2 hét múlva. Parancs megy erre haladéktalanul a sümegi pandúr hadnagyhoz, hogy hatlábú Jóskáékat hol keresse. Ki is küld az egy őrmestert 5 legénnyel Almádiba, kik aztán nagy septen odaérnek kisasszonynap után 1 hónap múlva. Hatlábú pedig ez alatt végig sétált egész Zalán, egész Göcsejen, egész Mura közön, kifosztotta a szentgróti vásárosokat, megnyaggatott egy pár zsidót, kirabolt egy bankárt, elszeretett egy pár csaplárosnét, és most ott mulat a Dráva partján, Varasd vármegyében. Almáditól éppen 40 mérföldnyire. Nos hát, ilyen világ volt a vasút és táviró korszaka előtt, a Balaton partján. Ezelőtt 70 esztendővel. Ötvös Károly. A magyar hite. Az öreg Kulcsár István sehogy se akarta elhinni, hogy Pesten nagy német színházat építenek. Nem is ment arra a tájra, hogy megmaradhasson tagadásában. Mondták neki aztán, hogy már emeletnyi magasan állnak a színház falai. Azt felelte rá, majd abba hagyják. Később azzal a hírrel szomorították el, már kész is, a jövő héten megnyitják. Erre meg azt válaszolta, addig összedől. Orbán Balázsról. Néha jó Orbán Balázsnál nem volt buzgóbb tagja a függetlenségi pártnak. Téli eső, vagy nyári hőség, éjfél, vagy virradat volt légyen. Ha Irányi Dániel azt mondta neki, hogy eredj ebbe, meg ebbe a kerületbe korteskedni, ő rögtön talpon volt, összepakolt a díszmagyarját, és indult az első vonattal. És aztán alvásra is alig szakított időt. Megesett rajta, hogy 3 nap alatt több mint 30 faluban mondott beszédet, egy-egy piacon a rákondított harangot is túlharsogta. Falukon rendesen rögtönzött, és egyet beszélt, csak a számokban tért el. Szerette nagyítani az államadósságot, melyet a jogtagadó kormány csinált. Egyszer egy kerület különböző falvaiban az új adósságot, hol 1000, hol 2000 millióra tette. Akkor mondta neki Ugron Gábor, nem bánom, Balázs, akármilyen nagy számot mondasz is, de állapodjál meg egyben, és mindig azt az egyet mond. Fővárosi lapok 1890. Ipoly Arnoldról. Az 1886. év nyarán segédorvos voltam a városmajori vízgyógyintézetben. Egy nap távirat érkezett Bécsből. Ipoly Arnold nagyváradi püspök kérdezte benne, hogy kaphatna-e pár hétre megfelelő lakást. Az igenlő válaszra nem sokára megérkezett a tudakozódó. Ipoly akkor könnyebb fajta gutaütéses rohamon ment át, és féloldali bénulása ellen keresett orvoslást. Naponta reggel 4 órakor kellett hozzá mennem masszírozni a bénult tagokat. Az első napokban megkockáztattam a kérdést. Hogyan van nagy őméltósága megelégedve az étkezéssel? Édesöcsém, erre egy anekdotával felelek. Első éves klerikus koromban hazamenvén vakációra Esztergomból Ipolyságra, apám azt kérdezte, hogy vagyok megelégedve a szemináriumi élettel. Elég jól, kedves apám, válaszoltam, csak a koszt rossz. Az öreg úr erre tisztelendő fián önkezével porolt el a reverendát, a keze ügyébe akadt léniával azt mondván, nem azért vagy a szemináriumban, fiam, hogy egyél, hanem hogy tanulj. No hát, édes doktor, maguknál meg azért vagyok, hogy meggyógyuljak. Mikor 2 heti ottlétel után egy reggel gyömöszölöm, azt mondja. Tudja, doktor, hogy ma adta rám az utolsó kenetet? Akkor, kegyelmes uram, megvallok valamit, amit eddig titkoltam. Eretnek kezek gyúrták eddig a testet. Hát azt hitte, szólt a főpap édes kacagás közt, hogy én is falusi plébános vagyok. Édes öcsém, én nem a vallást nézem, hanem az embert. Dr. Szászi István közlése. Priel Kornéliáról. A 70-es években a főurak művész estét adtak, amelyen az arisztokrácia színházat játszott, a művészek pedig nézték. Szünet közben Priel Kornélia találkozik Szerdahelyi Kálmánnal, és így szól. Egy elégtételem mégis van. Nos, hogy mi mégis jobban játsszuk őket, mint ők minket. Lovik Károly közlése. A zágoni csepp. Zágon nevű faluban hajdan megszállván egy házban, éjjeli hálóra holmi úriember elküldi az inasát a kocsmába 2 ejtel borért vacsorára. Midőn az inas vinni a bort a szállás felé, találkozik egy vénasszonnyal, aki megkérdi az inastól, hogy mit viszen. Meghalván, hogy bor, mondja az udvari inasnak. Add igyan belőle egy cseppet, édes fiam, mert majd meghalok szomjúval. Vége a 11. kazetta első sávjának. Az inas a kofának az edényt, és az asszony el nem vevé szájától, míg egy cseppig meg nem ívá, mely nem az inas elcsodálkozván mondá. Anya, ördög a lelked! Bár iszol vala egyszer jól, csak egy cseppet ne iszol vala. Visszamenvén azért a szolga a kocsmába, a maga pénzén töltete mást a bor helyett. Innen ered némelyek közt ama szó, a zágoni csepp. Bólyai farkas koporsója. Bólyai farkas halála előtt vagy 20 évvel megcsináltatta egyszerű fenyőfa koporsóját. Közben-közben, ha egy szegényebb sorsú ember meghalt, a halott rokonsága vagy valamelyik barátja elment a tudóshoz, és elkérte a koporsót, hogy a szegény embert eltemethessék. Bólyai odaadta a koporsóját, és más csináltatott magának. Később úgy rászoktak az emberek, hogyha valamelyiknek halottja volt, csak Bólyaihoz ment koporsót kérni, és ő mindig jó szívvel adta oda a rendesen ágya mellett álló koporsót, és a jóisten a megmondhatója, hogy hányadik koporsó volt az, amelyikben végre elnyugodott, sokat küzdött férfiú. A szamár. A 70-es évek elején egy durva élclap a Ludas Matyi lerajzoltatott egy szamarat, s azt írta rá, Báró Ötvös József, a nagy ember, erre csak azt mondta. Az a szerkesztő elég udvarias volt, hogy a szamár oldalára ráíratta a nevemet, mert attól tartott, hogy különben nem ismernének rám még előfizetői sem. A kárpótlás. Mikor Rózsa Sándort a 70-es évek elején elfogták, a vizsgálóbíró azt kérdezte tőle. Hogyan maradhatott annyi vétke oly soká titokba? Azt felelte rá. Mert sok barátom volt. Bizony volt még a csendbiztosok és pandúrok között is. Hanem egy csongrádi csendbiztos mégis nagy ellensége volt neki, és széltében beszélte, hogy hatodik haszakat kézre keríti a betyárt. Rózsa Sándor meghallotta ezt, és gondosan kerülte a komisszáriust. Hanem egyszer egy kanyarodónál mégis egymásra bukkantak. Rózsa Sándornak nem volt ideje visszafordítani lovát, és a csendbiztos pisztolyt szögezve kiáltott rá. Add meg magad! A haramia is pisztolyt vont elő, és lőtt. Erre a csendbiztost kísérő két pandúr, kik Rózsa Sándornak szintén barátjai voltak, szépen elvágtattak. A csendbiztos golyója nem talált. Ekkor Rózsa oda nyargalt hozzá, és mellének tartotta másik pisztolyát. Sokáig célzott. A komisszárius elkáromkodta magát. Lő, ha akarsz, tudod, hogy ellenséged vagyok. Rózsa Sándor egyet gondolt. Pisztolyás a csendbiztos lova fejének fordította, s agyonlőtt az állatot. Zsivány, kiáltotta a biztos, mit csináltál a lovammal? 300 forintot adtam érte, és nincs, mint másat vennem. Erre a betyár belenyúlt bugyellárisába, kivett belőle 300 forintot, a földre dobta kártérítésül, azzal elnyargalt. A megnyert fogadás. Magyarország 1874-i 80 milliós kölcsönét Pulszky Ferenc eszközölte ki Berlinben, Bleich-Rüder bankárnál. Az időben volt ez, mikor itthon már annyira elfogyott a valuta, hogy Kerkapoly Károly pénzügyminiszter a Lánchíd vámos házacskáiban felgyűlt, négy krajcárosokat hordatta föl szekér számra a várba, hogy ki tudják fizetni a miniszteri tisztviselők havi járandóságát. A német bankár az alkudozások végeztével azt mondta Pulszkynak: e fáradtságot bizonyára megköszöni önnek az ország, legkivált pedig Kerkapoly. Amennyire én ismerem a minisztert, fogadni mernék rá, hogy nem köszöni meg. Hát fogadjunk. Fogadtak egy láda szivarban. Pulszky aztán itthon két óra hosszat referálta Kerkapolynak a berlini kölcsön ügyét. A mogorva miniszter végighallgatta őt, aztán hagyta menni. Pulszky azonban visszafordult az ajtóból. Igaz, elfeledtem neked valamit megköszönni. Mit? Hát azt, hogy egy fogadás megnyeréséhez segítettél. Szervusz! Egykorú lapok. Egyikünk itt marad. Nagykőrös, amaz igazi aranykorában, amikor Arany János ott professzorkodott, a református gimnázium két tanára, Mentovics Ferenc és Losonci László valahogyan összekülönbözött valami irodalmi kérdésen vitatkozva. A csöndes Mentovics és a lármás Losonci. Az ügyet barátaik sehogy se tudták békésen eligazítani. Párbaj kázus lett belőle. Az ellenséges jó barátok ki is mentek a temetőbe, hogy annak rendes módja szerint pisztolyjal intézzék el a dolgot. Mikor kiállottak, a segédek még egyszer megkísértették a békítést, de Losonci nem akart engedni, azt mondta: egyikünk itt marad. Erre Mentovics így szólt: hát jól van, Laci, te csak maradj itt, én majd hazamegyek. És elballagott hazafelé. A párbajból persze nem lett semmi. Még Losonci László is nevetve ment bölcs barátja után. Szél Zoltán közlése.